Márfi Gyula érsek atya homíliáját hallhatják, mely a budapesti Szent Rita templomban hangzott el, május 22-én.
Kedves testvérem, gondolom, hogy sokan Szent Ritát jobban ismeritek, mint én, de talán vannak azért köztetek, akik most vannak itt először, vagy akik mégsem emlékeznek a jó az ő alakjára. Hadd mondjam el, hogy a mai Olaszországban született egy Rocca Porena nevű településen 1381 körül. És Kassiában halt meg 1447. május 22-én 66 éves korában. Későn született gyermek volt, mint sok imádság, vezetés, bőt, gyümölcse. Kapták meg őt a Jóistentől, miként Ábrahám Izsákot, vagy Anna asszony Sámuelt, vagy Zakariás és Erzsébet, keresztelő Szent Jánost. Szülei iránti engedelmességből kötött házasságot, valószínűleg nagyon fiatalon. Férje erőszakos Szilaj természetű férfi volt, de szülei halála után őt is elvesztette, egyik ellensége megölette. Tudnunk kell azt, hogy akkor még a mai Itália nem létezett. Itália ilyen egymással hadakozó, háborúskodó városállamok halmaza volt. Az, hogy ezek a egymással hadakozó városállamok ma egységes országot, Itáliát, Olaszországot képezik, az részben neki is köszönhető volt. Próbálta az ellentéteket enyhíteni. Ugyanígy köszönhető Szénai Szent Katalinnak, ki szintén próbálta egymással hadban álló városok között békét teremteni. Rita hamarosan elveszítette két kisfiát, és itt mindjárt megemlítem, hogy attól tartott ez a szent asszony, ha majd a fiúk nagyok lesznek, bosszút állnak apjuk haláláért. Azért imádkozott, mennyei atyám, inkább vedd magadhoz ér őket, mint sem, hogy bosszúálló gyilkosok legyenek. Minden esetre 1407 körül jelentkezett a keresztelő Szent János róli, keresztelő Szent János, Szent Ágoston és egy toletinói Szent Miklós közben járására. Jelentkezett és bejutott a kassai Mária Magdolna Ágostonos kolostorba. Ekkor 26 éves volt. 30 éves korában már teljes értékű nővér volt, örökfogadalmát letehette, de mivel nem tudott olvasni, azért saját imákat imádkozott, nem tudott együtt zsolozsmázni a többiekkel. Halálakor, 66 éves korában megszólalt egy harang, anélkül, hogy bárki mozgásba hozta volna, akkor még elektromos harangok nem voltak, bárki meg hozzájött volna, megszólalt a harang. Pár évvel később a koporsója porrá égett, Rita holtteste pedig éppen megmaradt. Aki a második koporsót csinálta, tudják, hogy cseszkói barbari asztalos, aki Rita közben járására súlyos betegségéből gyógyult meg. Először úgy szeretnék beszélni most Szent Ritáról, mint egy szerető szívű szelid feleségről és anyáról. Egy nagy tekintélyű bencés professzor Gracianus 12. században írt egy dekrétumot, és amelyben kifejti azt, hogy kétféle keresztény van. Az egyik arra hivatott, hogy törekedjék az életszentségre, ezek a papok és a szerzetesek. A másik pedig az, akinek valaki törekedni, hogy mentse a lelkét. Ezek a házas emberek. Nagyon sokáig tartotta magát ez a vélemény, Talán ez is ad oka annak, hogy Szent Ritát olyan későn csak 1900-ban avatták szenté. Mint egy akadálynak tekintették azt, hogy hát ő házas életet is élt egy darabig. A virtualokon és a királyi származású embereken kívül szinte senkit sem avattak szenté a II. Vatikáni zsinatig. Újmisés koromban az én breviáriumomban is egyetlen házas asszony volt, Szent Mónika, de őnek is a fia püspök volt. Utána azonban sokat változott a helyzet. Ugye ma már például Lizői Szent Teréznek már a szüleit is szenti avatták. Azon kívül Európa egyik társvédő szentje, svédországi Szent Brigitta, ő is házas asszony volt. És hát emlékszem rá, 2003-ban részt vettem Rómában Batthyány István Lászlónak, a sok gyermek és édesapának és szemorvosnak a boldoggá avatásán. Vele együtt még két apácát és egy francia papot is boldoggá avattak. Nos, Batthyány István Lászlónak a boldoggá avatásán többen vettek részt, mint a második három én együttvéve. Ez is mutatja az emberek, mennyire örültek annak, hogy végre egy édesapa és egy férj is a szentek között van, akit mi is tudunk követni. Ne értsetek félre, én a szent életű pápákat, püspököket, papukat, szerzeteseket, apácákat én őszintén tisztelem. Tudom, hogy nagyon nagy szükség van rájuk. Amíg nyüzsögtek az apácák meg a papok, addig nyüzsögtek a szép családok is. Mióta azok eltűntek, vagy megritkultak sajnos a szép családok is. Ugyanakkor mégis azt mondom, hogy nem szabad a kettőt egymással szembeállítani, és élesen ketté választani az egyház egyetlen testében. A szüzek és a házas emberek azok úgy vannak, mint a kilégzés és a belégzés. Nincs értelme azt kérdezni mostan a kilégzés a fontosabb, vagy a belégzés. Egyik a másik nélkül nem létezik. Hát ugye szoktam mondani, hogy akár hiszetek, akár nem, én sem mennyországból szálltam alá, hanem egyszerű falusi szülőknek a gyermeke vagyok. Ha ők nincsenek, nem vagyok én sem. Majd mondjak még egy hasonlatot. A fociban például a védekezés és a támadás. Kell azt feszegetni, hogy melyik a fontosabb. Egyik a másik nélkül nincsen. Vagy mondjuk az ételek között a só vagy az étel, amit ízesítek vele. Só nélkül ízetlen. De ha nincs étel, akkor minek a só? Tehát egységben kell látnunk ezeket a házas szenteket és a szüzeket, papokat, szerzeteseket és a remetéket, mert ők összetartoznak. Nekünk most örülnünk kell annak, hogy egy Szent Ritát, aki egyébként apáca is lett, de ugyanakkor feleség is volt, így ünnepelhetjük. Sirákhoz írt Jézus Sirák fiának a könyvében ezt olvassuk, a jó feleség nagy ajándék. A szorgos asszony kedvessége elbájolja a férjét. A derékasszonyt nem lehet megfizetni. Ami a fölkelő nap istenegén, olyan a jó asszony szépsége, házának ékessége. Igenis, tiszteljük Szent Ritát úgyis, mint engedelmes gyermeket, aki tisztelte és szerette öreg szüleit. És megpróbáljuk elfelejteni azt, ami sajnos ma is divatos. Fiatalok úgy beszélnek a szüleikről, hogy a faterom, a muterom, meg az őseim, meg az öregem. Ez jó lenne végre elfelejteni. Újra megtanulni ezekre a gyönyörű szavakat, hogy édesanyám és édesapám. Ezért kérnünk el Szent Mónikával, Boldog Gizellával, a Veszprém egyháromegye egyik védőszentjével, Szent Annával, Jézus Krisztus nagyanyjával, svédországi Szent Brigittával együtt imádkozunk el a mai magyar feleségekért és édesanyákért is, hogy ők is legyenek a magyar családok felkelő napjai, a magyar otthonok a ragyogó ékességei, férjeiknek támasz és ha szükséges a megtérítői, akik elvezetik őket a hiszre, mint ahogy Szent Rita elvezette a Szilaj istentelen férjét a hitre, utoljára elment ő is gyónni, és szentségekhez járult, és ezután fordult elő, hogy sajnos megölték. Imádkozzunk azért is, testvéreim, hogy mi magyarok ne keverjük össze a hamis másságot az igazival, hogy megértsük azt, hogy az egynemű házasok, az élettársak, meg az életszakasz partnerek, Németországban van egy ilyen kifejezés már, hogy Lebenszeitpartner, nem élettárs, csak életszakasztárs. Ezeket ne tegyük egy helyre a szentségi házasságban élő hitvesekkel, sem azokat a szingli lányokat, azt mondják, hogy nekik gyerek kell, de félnem kell. Gyermeküket eleve megfosztják az édesapjuktól. Tudjátok, ezt sokszor elmondom, már ma délelőtt is 8 óra Veszprémben elprédikáltam. Tudjátok, mikor lesznek majd az egynemű partnerek, meg az élettársak, meg az okos lányok, mikor lesznek majd alternatívái a szentségi házasságban élő embereknek? Akkor, testvérem, amikor már a kapufa meg a gól alternatívája lesz, kapufa meg a mellélövés alternatívája lesz a gólnak, majd akkor, addig nem. Vagy amikor majd a tudatlanság meg a tévedés alternatívája lesz a tudásnak. Vagy a közömbösség és a gyűlölködés alternatívája lesz a szeretetnek. Amíg ez nem lesz, ez pedig soha nem lesz, addig ők sem lesznek alternatívái a szentségi házasságban élő, egymásnak örök hűséget ígérő jegyeseknek. Imádkozunk az is, hogy a magyar fiúk és lányok, felejtsék el ezt az ostoba szöveget, hogy jó leszel nálam egy időre, és ki tudják mondani azt, hogy szeretlek téged most és mindörökre. Felejtsük el ezt a szót, hogy próbaházasság, ami nincs. Házasság akkor kezdődik, jön létre, amikor kimondják egymásnak tiszta szívből, szeretlek téged most és mindörökre. Próbaházasságban csak a próbaházasságot lehet kipróbálni, az igazit nem. És kulturált válásról is beszélnek emberek, ami nincs. Kulturált válás az olyan, mint hogyha Michelangelo példáját akarnám kulturáltan ketté fűrészelni. Válás csak barbár van. Kulturált válás nem létezik. Kérjük Szent Ritának a közbeni állását, tudjunk mi is szelidek lenni, mint a galambok. Meg tudjunk bocsátani ellenségeinknek. Tudjuk jóval viszonozni a rosszat is. Hallgassunk meg Vászi Mihálynak a Szeliden, mint a Szél című verséből a következő sorokat. Szőkén szeliden, mint a szél, nem lehetett sebezni engem. Ki bántott, azt vállon öleltem. Értve szánva úgy megszerettem, hogy átott megszégyenítetten, és szálltam én sebezhetetlen. Fényt tükrözök csak, sár nem ér. Szőkén szeliden, mint a szél, jöttömben csendes diadal van, sebet hűsít fényes nyugalmam, golyó szorony, kén sűrű rajban süvített át, és nem fogott rajtam. Miben naponként belehaltam, attól leszek pusztíthatatlan, szeliden győzök, mint a szél. Szombathelyen találkoztam püspöki titkárkoromban Sinkovics Imrével, a Nemzet színészével. Tudjátok, mi tűnt fel? Az, hogy úgy beszélgetett velem, mint a régi ismerősök lettünk. Abszolút testvéri barátsággal. Később a Vas megyei Sitkén egy nagybátyának az aranymisséjén láttam azt, ahol ott volt és beszélget is mondott, hogy a sitkai falusi paraszt emberekkel megint Sinkovics Imre, a nagy nevű művész úgy beszélgetett, mint barátaival. Mi volt a titka ennek? Később elárultam. Édesanyja őt így nevelte. Édesanyjának utolsó szavai ezek voltak. Kisfiam, emlékezzél rá, hogy én mindig szelíden kértelek a szeretetre. És Imre ezt nem felejtett el. Halálig nem felejtett el. Kisfiam, emlékezzél, hogy én mindig szelíden kértelek a szeretetre. Drága testvéreim, befejezésű még, hadd mondjak néhány szót arról is, hogy Szent Rita imádságos lelkű, böjtölő és kereszthordozó szerzetes volt. Valóban egyszer Krisztus Urunknak a tövis koszorújából egy tövis belefúródott a homlokába, és utána nagyon elmérgesedett ez a seb, még rossz illatot is árasztott, de csak akkor szűnt meg, amikor elmentek Rómába zarándokolni. Igen, ő szívesen vállalta a szenvedést, a kereszthordozást Krisztussal. Tövis kapott a testébe, hogy Szent Pál írja önmagáról. Gyorsan vegyük végig a szenvedésnek a főbb értelmeit. Első. Vezekelhetünk saját bűneinkért. Kiegyenlíthetjük a számlát. Eleget tehetünk az igazságosság követelményének. És ez jó dolog. Nem valami szörnyűség. Adénak is van egy vers, az a cím, hogy Uram, ostoroz meg. József Attila azt írja a Szonet című versében, ó, boldog az, kinek van Istene, ki rettenetes, de maga a jóság, kinek sebet kap a reszkető keze, ha leszakítja a tilalmas rózsát. Ezt József Attila írja. Tehát vezekelhetünk, ez az első, saját bűneinkkel. Második, tökéletesedhetünk, haladhatunk az életszentség útján. Drága testvéreim, az életszentség sohasem lesz itt a földi életünkben egy befejezett tény. Mindig cél marad, amely felé igyekeznünk kell. A munka és az imádság mellett a kereszthordozás az, ami elsősorban vezet minket a tökéletesség útján. Ha igazán szeretjük önmagunkat istenes módon, akkor szeretnünk el a keresztet is, mert azt tesz minket nagyjá. Hallgassátok meg Tóth Árpádnak Istenoltó Kése című verséből a következő sorokat. Tudom és érzem, hogy szeretsz. Próbáld áldott oltó kése bennem, téged szolgál, mert még szívembe metsz, új szépséget teremni sebez engem. Összeszorít a majkam, ha nehéz a kín, mert tudom, téd az én harcom, és győztes távologva néz, könnyekkel szépült orszát fényű arcom. Hadd ismételjem meg az első szakaszt. Tudom és érzem, hogy szeretsz. Próbáld áldott oltó kése bennem, téged szolgál, mert még szívembe messz, új szépséget teremni sebez engem. Mikor a fát beoltják, a fának lelke volna, tiltakoznék, ne bántsatok engem, de akkor a vadalany nem tudna ízlet és gyümölcsöt teremni. És befejezésül, szenvedés arra is jó, hogy engesztelhetünk másokért. Tehát vezekelünk saját magunkért, engesztelünk másokért, tiszta szeretetből. Így válunk igazán hasonlóvá Jézushoz, a keresztre feszítetthez, és az ő apostolához, aki azt írja, örömmel szenvedek értetek, és testemben kiegészítem, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik testének, az egyháznak javára. Befejezésül hadd olvassam föl Zsida Jenőnek, az erdélyi fiatalon elhunyt költőnek 17 éves korában írt versét. Fiatalok, akik itt vagytok, figyeljetek, 17 éves korában írta Zsida Jenő ezt a verset, az a címe, hogy Golgotán. Krisztusról szól, akivel a költő szeretne mind jobban egyesülni. Tépőszeg van a betűben, dalban, a zengőnóta, zord, fakereszt, meghívogatnak csókosan, némán, s halni kívánva ezen a szép fán, én sóvás szívem el nem ereszt. Furcsa vágyamat magam csodálom, minek is tövis homlokomon, nagyon zokogva, nagyon szeretve, borulok rá a kemény keresztre, sárkás derekát megcsókolom. Szépen szerettem ezt a világot, azért teszek most ilyen nagyot, mindent adva és semmit se kérve, fájdalmas szépen, meghalok érte, de harmadnapra feltámadok. Amen.
Márfi Gyula érsekatya homíliáját hallhatták, mely a budapesti Szent Rita templomban hangzott el május 22-én.